Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Rihárd. Az Aréna vendége ma délután Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatója. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye a 2010-es választásoknak, a választási kampánynak eddig úgy tűnik, hogy a nagyon komoly közgazdasági témák mellett egyetlen talán színesnek vagy könnyedebbnek nevezhető témája volt eddig, ez a házi pálinka főzés körüli politikai vita. Miért van ez így, és így marad ez vajon?
Összességében azt lehet mondani, hogy téma nélküli még egyelőre a kampány, és ebben a helyzetben azt gondolom, hogy minden ilyen csipcsup ügyből lehet témát gyártani. Nem határozza még egyetlen egy ügy sem meg ezt a választási kampányt. Ez összefüggésben van avval, hogy nagyon sokan sejtik, hogy mi lesz a végeredmény, és ez alapvetően a stratégiákat meghatározza. De a nyugdíjvitát leszámítva, ami január táján nagyjából állásfoglalásra kényszerített mindenkit, még a Jobbik is ugye elmondta a saját felfogását a kérdésben, azóta nincsen meghatározó ügy, ami dominálna a kampány, és ilyenkor mindig kedvező mindenfajta színes hír, hogy...
Egyébként lehetne egy listát arról összeállítani, hogy minek kellene, vagy mi lehetne még kampánytéma? Nyilván a gazdasági kérdések a válság miatt kerültek abszolút reflektorfénybe, de ezek mellett nagyon sok kérdés felvetődhet még. Ha önnek kellene egy ilyen listát összeállítani, akkor mi kerülnének erre fel?
Listák vannak meg, nagy ügyek meg vannak nevezve. A Orbán Viktor az országértékelő beszédében nemzeti ügyekről beszélt. Mesterházi Attila a mai beszédében számos kérdést, 8 ügyet sorolt föl, amiről pár mondatban elmondta a saját álláspontját. Tehát azt én nem állítom, hogy a nagy ügyek ne kerülnének elő, csak abból az alapszituációból kiindulva, hogy itt nem két egyenlő fél mérettetik meg, nem jobb és bal között kell választani, hanem a 2010-es választás specialitása az, hogy az egyik fél, amit mond, azt valószínűleg végre is kell hajtania, a Fidesz jó eséllyel kormányt fog alakítani, a több másik fél, illetve felek, úgy az MSZP, mint a Jobbik, pedig ellenzéki pártnak készül a parlamentbe, és nem kell majd végrehajtani azt, amit ígérnek most, hanem ellenzéki pártként legfeljebb a kormányerő ígéreteit kérhetik számon. Ebből az alaphelyzetből kiindulva nem alakul ki, mivel nem fejfej melletti a küzdelem, nem alakul ki sem ígérgetési verseny, ez a pozitívum 2006-tal szemben, sem pedig szakpolitikai vita az egyes koncepciók közötti, alternatívák közötti beszélgetés vagy konfliktus.
Nem is számít arra, hogy ez a helyzet megváltozik? Most az ígéretversenyre gondolok, hiszen eddig valóban nem volt komoly ígéretverseny. Így maradt ez végig a kampány során?
Én azt gondolom, hogy 2006-tal szemben nem is lenne igazán hiteles egy komoly ígérgetés. Bár hogyha Mesterházi Attila mai beszédére gondolunk, ott azért elég komoly konkrétumok kerültek elő, amelyet az MSZP végrehajtana, ha a kormányra kerülne. Ugyanakkor az MSZP azt is megmondta hozzá, hogy miből finanszírozná ezeket az ígéreteket. Ugye azt állítják ők, hogy a válságkezelés hatására a következő 4 évben a gazdasági teljesítmény növekedni fog, és az így keletkező plusz bevételből igenis finanszírozható lennének bizonyos kiadások. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy az ígérgetési verseny alapvetően a társadalomban most nem talán olyan fogadókészségre, mint mondjuk 2006-ban, mert az elmúlt években már mindenki hozzászokott a válság kifejezéshez, mindenki tudja, vagy tudatosult, hogy komolyabb ígéreteket, juttatásokat jelenlegi állapotában az állam nem tud biztosítani.
Egyébként mennyivel várnak más jellegű üzeneteket, más jellegű nyilatkozatokat a különböző politikai erőktől ön szerint ma a választók, mint mondjuk 2006-ban vagy a korábbi választásoknál, hiszen ugye azt mondta, hogy az ígéretek talán nem hatnak. Milyen jellegű üzeneteket várnak, milyen jellegű üzenetekkel lehet ön szerint ma hatásosan kommunikálni és szélesíteni a szavazótábort?
Hát a hitelesség is előkerült itt az ígérgetési versenyben. 2006 óta egy hitelességi deficit van, bizalomhiány a magyar kormánnyal szemben. Ez a legmeghatározóbb tulajdonság. Ezért azt gondolom, hogy minden olyan üzenet, ami a hitelességet tudja növelni, ami egy politikai erőt előkészít a kormányzásra és a hiteles fellépését garantálja, arra van vevő fogadókészség a választók körében, de ezek sokkal nehezebb dolgok, ugye ígérgetni, konkrét listát összeállítani, mit akarok végrehajtani, az ebben az értelemben egy egyszerűbb kihívás, mert csak be kell lőni, hogy melyen társadalmi csoportokat akar az ember megszólítani, és azoknak a régi vágyát meg kell, hogy ígérje, hogy teljesíti. Ezzel szemben a hitelességet alátámasztó általános üzeneteket megfogalmazni sokkal nehezebb, hiszen Magyarországon nem csak a szocialista párttal szemben, hanem az egész politikai elittel szemben is nagyon erős a kritika, az elutasítás és a hitelességi válság az egész politikai elitnek.
Hát éppen ezért nyilván nem csak a kormánypártnak, ugye nem csak az MSZP-nek kell hitelességet építő üzeneteket megfogalmazni, hanem gondolom az ellenzéknek is, hiszen Magyarországon, ahogyan is mondta, általában a politikai élettel kapcsolatban van egy komoly bizalmi válság.
Ez egy nyitott kérdés igazából, szerintem a 2010-es választás egyik izgalmas kérdése, hogy és a választói magatartás, vagy a választás fog erre választ adni, hogy vajon a politikai elittel egészében nagyobb az elégedetlenség, vagy a szocialista párttal szemben nagyobb az elégedetlenség. A Fidesz jó eredménye a választáson, magas támogatottsága azt jelenteni, hogy elfogadják az ő értelmezését a helyzetről, miszerint a szocialista párt alapvetően hiteltelen, és a politikai eliten belül van egy alternatív elit, ami még megőrizte a kellő hitelességét és kormányképességét.
Ha már itt elhangzott a nyitott kérdés kifejezés, ugye hosszú idő óta, legalább hónap, néhány, több hónapja, amióta készülnek, ugye egyre sűrűbben a népszerűségi felmérések, ugye a biztos választók és általában a szavazók körében, nagyjából ugyanazt az eredményt mutatják ezek a felmérések.
Hát, hadd rázom a fejemet, mert én ettéren szkeptikusabb vagyok. Nagyjából Dunát lehet reggeszteni a közvéleménykutatásokkal, ezt mondom közvéleménykutató intézet vezetőjeként. És az az igazság, hogy szerintem teljes a káosz a nyilvánosságban arról, hogy mit is mutatnak a közvéleménykutatások. Azt persze minden közvéleménykutató intézet elismeri, hogy mondjuk a Fidesz vezet, a szocialista párt bajban van, de a Fidesz vezetése számszerűleg a 30 és a 70% közötti kategóriába esik a közvéleménykutató intézeteknél, ugyanis az egymondatos hírek annyira leegyszerűsítik ezeket a kutatási eredményeket, hogy elfelejtjük, hogy milyen bázison történt az a mérés, aminek az eredményeiről beszélünk. Szokás az összes megkérdezett körében a pártpreferenciát megmondani, az aktív választók, akik a részvételüket biztosra ígérik, illetve van egy szerintem nem egészen bölcs kategória, a biztos pártválasztó kategóriája. Itt szokott a Fidesz általában közvéleménykutató intézettől függően 60 és 70% magasságba emelkedni.
Miért nem bölcs ez a kategória?
Azért, mert ez elfelejti azokat, akik biztosra ígérik a részvételüket a választáson, de nem mondják meg a pártpreferenciájukat, rejtőzködnek vagy bizonytalanok. És jól tudjuk, hogy a jelenlegi választáson is, de a korábbi választáson is ez egy figyelembe veendő nagy mennyiségű tömeg. A szocialista párt egész kampánya, erről szólt a mai beszéd is, meg a korábbi lépések is, a kiábrándult szocialista szavazók megszólításáról törekednek. Tehát egy ilyen biztos pártválasztó bázison mondott pártpreferencia nem mutatja azokat a szavazókat, akik a szocialista pártra adhatják a voksukat, biztosra ígérik a részvételüket, de ezt nem vallják most be, nem állnak ki a pártjuk mellett, vagy éppen a jobbikosokról feledkezik meg ez a kategória, akik alapvetően rejtőzködőek. A európai parlamenti választás előtt is rejtőzködőek voltak, és most is számolhatunk avval, hogy vannak rejtőzködő jobbik szimpatizánsok.
Nagyobb lehet ez a rejtőzködő tábor bármelyik már esetében, mint mondjuk 2006-ban volt?
Én alapvetően más a helyzet. Igen, én azt gondolom, hogy most a rejtőzködés az, ahogy 2009-ben is az európai parlamenti választásnál egy érdekes fejlemény lesz. Nem jelenti automatikusan azt, hogy minden olyan szavazó, aki a részvételét biztosra ígéri, az már eldöntötte volna, hogy mire szavaz. Csak csupán nem mondja meg, ez lenne a rejtőzködés. Lehet ez egy bizonytalanság is itt a pártok közül még ezek választhatnak, ugyanúgy a Fideszt is választhatják, tehát nincs az megírva, hogy aki nem mondja meg a párt preferenciáját, de biztos résztvevő, az csak nem mondja meg, de biztos, hogy nem a Fideszre szavaz. De ilyen összefüggés nincsen. Fideszre is voksolhatnak ők, de nem tudjuk pontosan, hogy milyen döntést fognak végül hozni.
Mit mértek önök legutóbb, hiszen néhány nappal ezelőtt önök is nyilvánosságra hoztak egy felmérést. Mit mutatnak ezek a számok?
Mi alapvetően a kettes bázist szoktuk alapul venni, tehát nem az összes megkérdezettet, hanem azokat az aktív szavazókat, akik a részvételüket biztosra ígérik, akik tehát azt mondják, hogy részt fognak venni a választáson, és az ő pártpreferenciájukat vizsgáljuk. Ebben benne vannak azok is, akik részt vesznek, csak rejtőzködőek vagy bizonytalanok. Ebben a kategóriában láttuk mi azt a immár heti választás kutatásunk keretében, hogy az elmúlt héten csökkent a Fidesz népszerűsége, méghozzá szignifikánsan, mert a másik dolog, amit el szokás felejteni a közvéleménykutatásoknál, a hibahatár. Egy 1000 fős kutatásnál nagyjából plusz-minusz 3%-ról beszélünk, tehát a 1-2 százalékpontnyi különbség még nem mérvadó. Ebben az esetben viszont egy látványos csökkenésről van szó, de ez a csökkenés nem azt jelenti, hogy más pártok népszerűbbé váltak volna ezáltal, csupán azt jelzi, hogy a Fidesznek egy akkora hatalmas szavazótábora van, amelynek a szélén nagy a jövésmenés, amelynek a szélén a Fidesz szimpatizánsai könnyen elbizonytalanodhatnak. És a múlt héten mi azt láttuk, hogy egy jelentős arányú ilyen Fidesz szimpatizáns csoport váltott át a bizonytalanná, de ezzel párhuzamosan, ahogy előbb is jeleztem, nem emelkedett sem az MSZP, sem a Jobbik támogatottsága.
Tehát a bizonytalanok tábora lett csak nagyobb.
Igen, és erre számítunk mi a következő hetekben, választási kampány következő heteiben, mivel a Fidesz nem mozgósító kampányt folytat egyelőre, arra számolunk, hogy avval számolunk, hogy ez hullámozni fog. A végeredményt majd meglátjuk, de azok a nem elkötelezett Fidesz szavazók, akik mondjuk 2006-ban még nem is voltak Fidesz szavazók, csak frissen lettek szimpatizánsai a legnagyobb ellenzéki pártnak, azok olyan gyenge kötődéssel rendelkeznek, hogy kampány hiány, mármint mozgósító kampány hiány, nem vallják be, nem mondják meg, hogy elkötelezettjei lennének a Fidesznek.
A többi párt szavazótáborában is hasonló lehet a bizonytalanoknak az aránya?
A másik két parlamentbe bejutása esélyes párt, ugye az MSZP és a Jobbik, majd az MDF-ről is gondolom beszélünk, de az MSZP és a Jobbik esetében is nagyon érdekes lett ez az eredményünk, ugyanis a aktív szavazók körében mi nem csak a bevallott párt preferenciát vizsgáltuk, hanem azt is megpróbáltuk bonyolult kérdésekkel, az egyes pártok identitását kitevő kérdésekkel meghatározni, hogy mi a potenciális szavazótáboruk, tehát kik azok a rejtőzködő bizonytalan szavazók, akik az aktív szavazók közül, akik ezeket a pártokat tudnak támogatni, és ezt vizsgálva azt láttuk, hogy a Jobbik és az MSZP nagyjából kiegyenlített szinten áll, ez a 20% környéke, azaz egy nagyon éles versenyre számítunk a Jobbik és az MSZP között a második helyért. Ezekből az adatokból az olvasható ki, hogy egyáltalán nincs eldöntve ebben a választásban, ahogy egyébként az európai parlamenti választáson is egy nagyon szoros eredménye volt a két pártnak, nincs eldöntve, hogy melyik lesz a kettes számú párt, azaz melyik lesz az egyes számú ellenzéki párt, azaz melyik pártnak a frakció vezetője lesz mondjuk az ellenzék vezetője a parlamentben.
De egyébként az ő esetükben, tehát az MSZP és a Jobbik esetében könnyebb most, illetve könnyebb lehet a kampány során meghatározni a parlamenti mandátumoknak a számát, ugye erről majd még fogunk beszélni, tehát azt az arányt, amekkora arányt elérhetnek? Tehát náluk egyszerűbb ez a helyzet a kisebb szavazótábor miatt, mint a Fidesznél?
Hát senkinél nem egyszerű ez a helyzet. A parlament modellezni az szinte a lehetetlennel egyelő feladat. Ennek ellenére megpróbálkozik vele az ember, de annyira bonyolult a magyar választási rendszer, hogy a százalékok önmagában, a pártok által elért százalékok önmagában abból nem lehet kiszámolni a parlamenti erőviszonyokat, hogy függ attól, hogy az egyes választókörzetekben, a 176 választókörzetben hány szavazatot, szám szerint hány szavazatot szereznek a pártok, hogy csak egy részletet említsek, a vesztes jelöltre leadott szavazatok, amelyeket olyan párt jelöltje kapott, amely elérte az 5%-ot listán, azok ugye az országos kompenzációs listánra fölmennek, és ott hozzájárulhatnak ahhoz, hogy minél több mandátumot szerezzen onnan a párt. Tehát ha nem tudjuk, hogy az egyéni választókörzetekből hány ilyen úgynevezett töredékszavazat megy föl, akkor nem tudjuk megjósolni, és nem tudjuk pontosan modellezni a parlamenti mandátumot, erőviszonyokat sem. Ennek ellenére meg lehet vele próbálkozni, csak egy nagyon nehéz dolog. Azt lehet mondani, hogy a kis pártok esetében, vagy a középpártok esetében az igazán nagy gond az országos lista. Mert az országos lista az egy számszerűleg behatárolt lista. Nincsen törvénybe rögzítve, hogy hány mandátum szerezhető az országos listáról, csak annyi, hogy minimum 58, maximum pedig annyi, amennyit a területi listákkal nem osztanak ki az ottani formulákkal. Ez az elmúlt 20 év választásain során a 60-tól a 90-ig is terjedhetett, tehát az a mandátum mennyiség, amit kiosztottak az országos listáról. Viszont ha nagyon sok párt csak az országos listáról tud mandátumot szerezni, az azt jelenti, hogy egymás elől szívják el ezeket a mandátumokat. Ha tehát például az MDF, a Lehet más a politika, a Jobbik és a Szocialista Párt is az országos listáról, a kompenzációs listáról szeretne mandátumokat szerezni, akkor egymásnak ellenfelei a mandátum szerzésben.
Beszéljünk akkor egy picit az MDF-ről, illetve az LMP-ről is. Ugyanazt mondta, hogy gyakorlatilag a Jobbik, a LMSZP-ről és a Fidesz-szel számolnak parlamentbe jutás tekintetében. Vannak azonban olyan közvéleménykutatók, akik azt mondják, hogy az MDF-SZDSZ szövetségnek is lehet az esélye, sőt, ugye hallottunk olyan pártnyilatkozatokat is, miszerint akár egy 10%-os mandátum szerzés sem zárnak ki ugye az MDF és SZDSZ oldalán. Mit látnak önök ma?
Ezek a nyilatkozatok nem is levegőből kapottak. Én azt gondolom, hogy a Magyar Demokrata Fórum képes lehet a 5-10% közötti eredmény elérésére egy most vasárnapi választáson is. Ugyanis magának a pártnak, a Magyar Demokrata Fórumnak ugyan nem 5%-os a támogatottsága, de leegyszerűsítve most már egy Bokros Lajos pártról beszélhetünk, tehát a fő üzenete, programja, identitás képző eleme az MDF-nek az, hogy ők Bokros Lajos programját támogatják, és ennek a programnak a mi potenciális szavazótábort felmérő kutatásunk szerint megvan a támogatottsága. Múlt héten 6%-ot mértünk, azelőtt 8-at, tehát változik ez is természetesen, de mindenképpen egy 5% fölötti eredményre jogosít. A Magyar Demokrata Fórum esetében viszont a jelenlegi probléma nem a közvéleménykutatási eredményekkel van, és nem is a választási eredménnyel, mert nem csak, hogy nem most tartják a vasárnap a választást, hanem most úgymond egy előfordulója van ennek a választásnak, a ajánlószelvények gyűjtése. Ahhoz, hogy el tudjon indulni a választáson, a választókörzetekben ugye 750 érvényes ajánlócetit kellene összegyűjteni, ahhoz, hogy eséllyel el tudjon indulni a választáson, pedig a választókerületek többségében össze kell ezt gyűjteni. Különféle becslések vannak, nagyjából azt lehet mondani, hogy 140-150 helyen el kell indulni. Azok a pártok állíthatnak ugyanis csak területi listát, akik legalább az adott megyében lévő választókerületek felében jelöltet tudnak állítani, és csak azok a pártok állíthatnak országos listát, akik a területi listák, legalább 7 területi listát fel tudnak állítani. Tehát, ha nincsen egyéni jelöltjük, nem tudják összegyűjteni kellő mennyiségben az ajánlószelvényeket, akkor nem állíthatnak még akár országos listát se. Ha viszont ennyi össze is gyűlik, de nem mind a 176 választókörzetben, hanem mondjuk csak 140-130-120-ba, akkor pedig azokban a választókörzetekben nem lehet szavazni az MDF jelöltjeire. Ha el is veszíti az MDF jelöltje az első fordulóban a választást, tehát nem mandátumot kap, akkor is a rá leadott szavazatok az országos kompenzációs listán hasznosulnának, mint töredékszavazatok. És ha tehát nincs MDF-es jelölt, akkor ezek a hasznosuló töredékszavazatok hiányoznak aztán az országos listáról. Az MDF 2006-ban 11 mandátumából 10-et az országos listáról szerzett. Ha ilyen sok választókerületben, amit itt előbb mondtam, több 10-ben hiányozna a képviselőjelölt, hiányozna az onnan befolyó töredékszavazat, egy választókörzet esetében mondjuk 1500-al számolva, akkor ez több 10 000 hiányzó töredékszavazatot jelentene, és nagyon komoly hátrányt az országos kompenzációs listánál, nem beszélve arról, hogyha területi listákat sem sikerül felállítani, akkor akár az 5% is megkérdőjeleződhet.
És elképzelhetőnek tartja egyébként azt, hogy ha most csak kizárólag Bokros Lajosnak a támogatottságából indulunk ki, ami ugye 6-8% körül ingadozik, azt mondom, hogy ilyen számokat említett, ebből kiindul, elképzelhetőnek tartja azt, hogy az MDF nem tud összeszedni annyi jelöltet területi leg, amiből aztán megyei listákat lehet állítani, és ebből aztán országos listát?
A jelölt személye magában a népszerűségnek a garanciája, meg a program is csak a népszerűségre elegendő. Az, hogy helyben ajánlószelvényeket tudnak-e gyűjteni, az adott párt szervezeti állapotáról kiállított üzenet, azaz hány aktivistája van, hány olyan támogatója, aki hajlandó a szabad idejéből, vagy akár a munkaerejéből arra áldozni, hogy az adott jelölt mellett gyűjtsön. A hírek alapján az MDF ennél rosszabb állapotban van, mert bizonyos helyeken még jelöltje sincsen, aki mellett kopogtató cédulákat lehetne gyűjteni, és könnyen belátható, hogy a idő telik múlik, egyre nehezebb kopogtató cédulákat szerezni, hiszen már azokon a helyeken, ahol ez begyűjthető volt, ott a nagyobb pártok ezt megtették, és minél kevesebb elérhető kopogtató cédula van az adott választókörzetben, annál nehezebb megtalálni a még szabad vegyértékűeket. Tehát az idő napnak után az MDF ellen dolgozik.
Arról, hogy mi történik a különböző pártoknál, még fogunk beszélni, de egy picit kanyarodjunk vissza még a parlament lehetséges majdani összetételéhez, itt a mandátumbecslésekhez. Ugye ugyan Orbán Viktor azt mondta, hogy a kétharmados többség kérdésével majd az első forduló után érdemes foglalkozni, de hát folyamatosan jelenek meg ez ügyben előrejelzések, becslések. Mi látszik most ez ügyben önöknél?
Hát a nagy kérdőjel. Én azt gondolom, ez az egyik tétje valóban a választásnak, tehát semmiképpen sem beszélhetünk eldöntött tényekről. Azt már jeleztem, hogy nehezen modellezhető a parlament, tehát nehezen mondható meg, hogy mi is lesz az összetétele. A mi modellünk szerint, ami még egy korábbi kutatásunk, januári kutatásunkon alapul, az szerint 9 fős többséggel meg lett volna éppen a kétharmad, még akkor is, hogyha egyszerűsíti az ember a módszertant, hogy ezt kiszámolja. Azt lehet összességében mondani, hogy ha most vasárnap lenne a választás, tehát jelen állapotában a Fidesz-KDNP szövetség valahol a kétharmad közelében van, de semmiféle garancia nincs erre, hogy ez sikerülne. Még akkor is, hogyha nem számolunk azokkal a szavazókkal, akik más pártokat támogatnak. Ugye az igazán nagy veszély a Fidesz számára, ezt Orbán Viktor az ország értékelő beszédében is mondta, a szavazatok megosztása. Azaz a egyéniben mondjuk a Fideszre leadott szavazat mellett a listán valamilyen más párt támogatása. Sok esetben a Jobbik jön számításba. Minél nagyobb lesz ez a különbség, minél nagyobb lesz az olló a két szavazat között, annál kisebb az esélye annak, hogy sikerül a kétharmadát megszerezni a Fidesznek.
Ez mérhető egyébként? Tehát ennek az ollónak a nyílása mérhető? Mérik is ezt?
Megpróbáljuk mérni, inkább így precíz a válasz. Avval a kérdéssel, hogy műhelytitkot áruljak el, hogy megkérdezzük egyszerűen a közvélemény kutatás során, hogyha önnek volna egy másik szavazat, akkor azt ki ne adná le. Tehát az elsődleges pártpreferenciáját ismerjük ilyenkor a válaszadónak. Erre pedig megtudjuk, hogy mennyire elkötelezett az általa választott párt mellett. És erre a kérdésre kapott válaszból mi azt látjuk, hogy nagyjából a Fidesz tábor 4-5-80%-a hétről hétre azt mondja, hogy a második szavazatát is a Fideszre adná le. Tehát körülbelül 1-5-20% az a Fidesz táboron belül, ami gondolkodik valami más párt támogatásában.
És ebben nincs változás?
Ebben hetek óta nincs változás, de ez nem azt jelenti, hogy a következő hetekben se lehetne.
Mitől állhat ez elő? Mi kell ahhoz, hogy esetleg ez megváltozzon, hiszen lehet olyan párt, akinek ez érdekében állhat?
Egyrészt, másrészt azt is látni kell, hogy az elmúlt bőfél évben Orbán Viktor nagyon egyértelművé tette a saját választói számára, hogy a Fidesz és a Jobbik között a kapcsolat nem és, hanem vagy. Azaz, hogy azt tőle sokáig elvártak, elhatárolódott a Jobbiktól. A legtöbb Fidesz szavazóhoz most már el kellett, hogy jusson, hogy a két párt az nem fog együttműködni, azaz választaniuk kell, hogy melyik a számukra szimpatikus párt. És gondolom, hogy a következő hetekben is a Fidesz ezt az üzenetet fogja erősíteni, mert ebben lehet azt a helyzetet elősegíteni, hogy a szimpatizánsai egyértelműen is mindkét szavazattal a Fideszt támogassák.
Rövid szünet után innen folytatjuk a beszélgetést Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet kutatási igazgatójával. Tartsanak velünk továbbra is!